kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Abemus pápám, van pápánk. Fehér füst szállt fel. Május 8-án csütörtökön 18 óra 8 perckor a vatikáni Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter bazilika harangjai, amelyek azt jelzik, hogy a konklávé második napján sikerült megválasztani a katolikus egyház új 267. pápáját, egyházfőjét. A pápa választó konklávén 133, 80 évesnél fiatalabb bíboros vett részt, az eredményes választáshoz kétharmados többségre volt szükség. A Szent Péter téren a világ minden tájáról összegyűlt több tízezer hívő, tapssal és örömkiáltásokkal, a pápa éltetésével juttatta kifejezésre örömét. Hamarosan az új pápa kilétét is bejelenti Dominik Mamberti, protodiakónus bíboros, a vatikáni palotának a Szent Péter térre néző pápai erkélyéről. A bíborosok diakónusi rendjéből a legfiatalabbnak a feladata, hogy a sikeres szavazást követően értesítse mindazokat, akik előkészítik az új pápa érkezését és meghúzzák a harangokat. Az új pápa a Sixtus kápolna oltárától balra található könnyek termébe vonul vissza, ahol magára ölti a fehér reverendát. A terem elnevezése arra utal, hogy az első pillanatok sodrása után elcsöndesedve, itt méri fel Péter következő utóda, a vállára helyezett kereszt súlyát. Az új pápa innen megy át majd a Szent Péter bazilika homlokzatának emeletén található áldások termébe, ahonnan kiléphet a Szent Péter téren egybegyűlt sok ezer hívő elé, hogy első ízben mondjon beszédet és adjon áldást. Az elmúlt hónapokban 5 alkalommal 5 különböző helyszínen, Mátraverebély-Szentkúton, Mária Pócson, Miskolcon, Letenyén és Mezőkovácsházán rendezett cigánypasztorációs közösségi találkozót a Boldog Ceferino Intézet. A belügyminisztérium támogatásával megvalósult események célja a helyi roma közösségek megerősítése és képzése volt. 1000 gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeihez szabott tábori élmények és fejlesztő programok új lendületet adnak felzárkózásukhoz. Hangzott el a 12. alkalommal meghirdetett gyűjtést indító sajtótájékoztatón. Gáncs Kristóf a segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta, az akció célja, hogy a segélyszervezet látókörében lévő egész éves fejlesztésben résztvevő gyermekeknek ilyen módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. A kezdeményezést a segélyszervezet honlapján lehet támogatni június végéig, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával. Gáncs Kristóf elmondta azt is, a nyár kulcsidőszak, szólhat a lemaradásról, elkallódásról, de a felzárkózásról is. A táborokat azért szervezzük, hogy az 1000 gyermeknél a nyár a felzárkózásról és esélyteremtésről szóljon. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye is csatlakozott a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Fórumhoz. A megállapodás Debrecenben írta alá Palánki Ferenc megyéspüspök és Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Szakellátásokat és Szolgáltatásokat fenntartók fórumának elnöke. A fórum elsődleges célja az együttműködés, a közös gondolkodás és a közös érdekvédelmi rendszer kialakítása. Ünnepi műsorral köszöntötték az édesanyákat május 6-án a pécsi Szent Mór katolikus óvoda óvodásai a Gyertyaszentelő Boldogasszony templomban. Az ünnepségen jelen volt Felföldi László pécsi megyéspüspök is, aki köszönetet mondott a szülőknek, amiért katolikus óvodát választottak gyermekeik számára. A főpásztor a családnapjának nevezte az ünnepet, melynek kapcsán kiemelte, a család élete azon múlik, hogy az édesapák mennyire szorítják a feleségük, a gyermekük édesanyjának a kezét a mindennapokban. A gyermeknek nem arra van szüksége, hogy a szülők külön-külön szeressék őt, hanem hogy érezze és lássa, hogy az édesapja szereti az édesanyját. Ez az a szeretet, amely a gyermek biztonságát adja, hangsúlyozta beszédében a püspök. A hétvégén többnyire napos idő várható, de vasárnap ismét hideg front érkezik. derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből. Mint írták, többnyire napos, gomoly felhős idő várható majd a hétvégén, de vasárnap egy újabb fronthoz elsősorban a keleti országrészben csapadékot. Most lássuk a ma esti időjárást. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet, mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet döntően 4 és 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hívő ember számára az ima, a fohász a mindennap része. Annyira természetes, hogy nem marad ki a mindennapokból, bármilyen sűrűek, mozgalmasak, fárasztóak is legyenek azok. Ha máskor nem, hát este az esti csöndben, mikor megpihennek mindenek, mikor megszűnni látszik a rohanás, találunk is kell egy kis időt arra, hogy hálát adjunk, köszönetet mondjunk és kérjünk attól, aki számára semmi sem lehetetlen. Az irodalomban ugyanilyen természetes az Isten felé fordulás, a hála, a kérés megéneklése, az Úr kifürkészhetetlen akaratának és útjainak kutatása. Kedves hallgatóink, mai versösszeállításunkban magyar költők ima verseiből válogattunk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Ady Endre, szelíd esti imádság. Uram, adj csöndes éjt, nyugodalmas, nagy éjt a te vén gyermekednek, beteg, rossz gyermekednek. Fölséges dáridók, keserves dáridók muzsikája kerüljön, hangja messze kerüljön. Ne ülje szívemet, nyomorék szívemet, az ébren lét lidérce, rettenetes lidérce. Aludjak kacagón, álmodjak kacagón. S boldoguljak álmomban, ifjuljak meg álmomban. Valami nagyon nagyot, valami dicső nagyot álmodva hadd képzeljek, éjemben hadd képzeljek. Imádkozzak, mint gyerek, régi iskolás gyerek, istenes áhítattal, altató áhítattal. Mikor az alkony leszáll, a barna alkony leszáll, régi imám az ajkam szaporázza, az ajkam. Adj csöndes éjt szüleimnek, adj csöndes éjt mindenkinek. Istenem, én járva, kelve, fölvirradva és lefekve imádlak, mint édes atyám. Jó atyám, viselj gondot rám. Ámen.
Berde Mária, imádság imádságért. Csarnokaid most zúgnak, mint a méhes, eléd járul a testi-lelki éhes. Mind-mind ki magát irgalmadba szánta, hídfőre így gyűl poklos béna sánta, van, aki anyagot koldul, vackot, étket, más bocsánatra tart fekete vétket, vagy kicsikarna tőle csudatételt, törvényeid alól pártos kivételt, más ismét kincset hord színed elébe, áldozni kész, de mindent csak cserébe. S e csúszómászó földi nyomorultak házadba, uram, mégis benyomultak, mert akik hozzád útra kerekednek, határaidba mind elverekednek, s bár helyük ott van pitvarodban hátul, hol vagyok én e koldusok hadátul? Este, ha már lecsendesült a házam, úgy kellene magam, hogy megalázzam, s a hitvány rongyot mind ledobjam érted, mely földivé avat, s a földön éltet, ahogy a kötést szegényeid letépnek sebükről, amikor eléd belépnek. De lelkemről a gond spanyol csizmáit, pőrén mutatva serkentő imáit ledobni nem tudom, s fel nem hasítnám fegyelmemet, amely páncélt borít rám, sem vasperecét földi robotomnak nem rázza le csuklom szemétbe lomnak. Ó, annyi kéreg rajtam, annyi kéreg! Alattuk régen szárnyitalan a lélek, és állig vérdben, nappal s éjsetétben, nem érted élek örök készenlétben. Világomnak járomba tört igása, nem dolgaidban vagyok hősi strázsa. Már voltam ilyen rossz gyermekkoromban, mikor napestig túrtam a porondban, s ima nélkül aludtam el ruhástól. De ölbe vett szülém, bárányt a pásztor. Elmocskolt köntösöm levonta mindet, s adott reám kis angyaltiszta inget. Én Istenem, nincs már ki így szeressen, hogy szennyben restül is csak megkeressen. De még te küldhetsz angyalokból egyet, hogy gúzsban tartó rabruhám leszedjed, s füröztő balzsamoddal átitatva tisztába válts, fehér bő áhítatba, s indítsd, zarándokul a fényruhában, te országod te útjain a lábam. S ha nincs erőm elsőit közt beérni, se érdemem szentélyeidbe férni, elég nekem koldus lelkek sorában vízhordóként uramnak táborában. És mert kegyelmed gyógyír mindenekre, gyarló imákra is mézül pereg le, tanuljak tőlük bár esetteit, hittől, kik együgyön, ha szólnak is, de hitből, s így tanúságot rólad téve, mégis mozdul hitükre nem a hegy, az ég is. S míg bent a dicsők élen énekelnek, kint sejpítőkkel gyakorolva nyelved, tégy szájjá, hogy meghallgatomra válhass, szólaltass meg, hogy vélem szóba állhass. Hozzád jól és egyre jobban megérezzem, hogy szíved visszadobban. Csak erre kérlek téged, semmi másra. Taníts engem hívőn imádkozásra, s üzenj nekem mennybéli üzenettel, s parancsolj vélem. Mostanig sikettel.
Imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek, nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli búddaloltam, a bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám. Új hangjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falun felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, líg fecske szó bolond viharban, tudatlan gyermek hang legyek a jajgató világzavarban.
Fésűs Éva, tavaszi imádság. Ha sírdogálnak halkan a csatornák, és elcsöppen a télnek jégcsap orra, ha zöld ruhácskát adsz a sok bokorra, taníts meg, édes Istenem, szeretni. Ne azt, ki mindig mosolyjal melenget, hanem a rosszavút, azt simogassam, azt, aki bánt, vagy aki nevet rajtam. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Ha felpattannak mind a fagybilincsek, gyümölcsöt sejt az ágak reszketése, ne járjak zsibbadt, téli szívvel, én se. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Hogy amit adtam, vissza ne kívánjam, mert értük vagyok én, s ők vannak értem, hogy szívünk kötelékeit megértsem. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. De ne csak itt, a szépség záporában, és ne csak azt, kire kegyelmed árad, hanem az elbúvókat és csúnyákat taníts meg, édes Istenem, szeretni. A szép szavak szájamból mind kihullnak. Csak azt tudom, lelkem kívánja fényed, ki egyformán szeretsz galambot, férget. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. és adj világosságot is, hogy lássam, ha tüskéig fonákján fájdalom van, hogy ítéletem durván ki ne mondjam. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Mi egy ügyű dal, cérna hangú ének, de lásd, így bontogattam szét a vágyam, mint a göröngy lelkét egy hóvirágban. Taníts meg, édes Istenem, szeretni.
Imádság humorért. Csorgattál hitet fejemre, vaj, ha frissen őrzeném. Koszorúztál kegyelemmel, volna fogytik bár enyém. 70 éves fiatalnak még valami kellene. Humort. Humort önts szívembe, meghallgatás istene. Nézni tanulj, vaksi lelkem, még csak meg nem láthatod emberben az angyalembert és az emberállatot. Egy szemeddel egyet látni, másikkal a másikat, nagy az Isten vadas kertje, a mennyország tágasabb. Egybe látni mind a kettőt, és egyé ölelni át. Erre kérd, míg kérheted még a Szentlélek humorát. Több ez, mint távolba látás, közelnél is közelebb, ezt tanít meg mosolyogni szenteket és bölcseket. Hát az öreg, aki hordoz 33 nyavaját, s kétszer annyi gyengeséget, honnan vegye mosolyát? Honnan erőt elviselni, kinevetni önmagát, megmaradni ember szinten éjek éjszakáin át? Nincs itt más, mint bölcsnek lenni, ha csak egy hüvelyknyinek. Semmi más, csak szentnek lenni, ha csak egy babszemnyinek. Uram, egy babszemnyi lélek küldi hozzád sóhaját, csorgasd cserepes ajkára öregeit humorát. Imádság a hegyen. Itt a hegyen, ahol minden levők, menny kupola, hétágú gyertyafák, kakuk fűtömjén, hangya körmenet, szóló madárdal és szellő karének, egy zsolozsmába olvad fel te hozzád, hozzád, kit megnevezni nem tudok, de a te neved minden szó a számon, akit keresni hiába való, mert nem vagy ember érhető helyen, de kereslek, mert megtaláltalak. És aki keres, az is csak te vagy, akinek halló füle nincs szavamra, de minden szómat visszahangozod, gondolatomat, a vérem verését, és minden szómat te vagy, aki mondod, hadtárom hozzád én is mindenestül veled csordult édes lelkemet. Első szavam a néma bámulat, az alázatos mámor a csodán, hogy az út széli csöpp üvegszilánknak engedtetett tükrözni a napot. Hogy aki nem is tudom biztosan még, vagyok-e hát, és mi az, hogy vagyok, tudom és érzem, élhetem a vant, a tudhatatlant, átérezhetetlent. Hogy életem egy gyújtóvillanás, megpillantanom alig elegendő mind a sok mozgó, fényes furcsaságot, ami hozzám ér kívül és belül. Ez a sikolnyi pillanat Elég meglátnom az egyetlen látomást, láthatatlan, időtlen arcodat, hogy tapogató vaksi ujjaim, amelyek még magamig el sem értek, fogják, szorítják a megfoghatatlant, és ölelik, és érzik ölelését. Hogy bennem, ki magamnak szűk vagyok, elfér a fértelen a végtelen. Hogy imádkozhatom, hogy én a semmi tegezhetem a mindent, és atyának szólongathatom, és szerethetem, és kéréseket gügyöketek hozzá. Add meg a mindennapi kenyeret, és add meg a mindennapi kegyelmet, hogy jó lehessek, hogy ember lehessek, és el ne roncsam a harmóniát. A mindennapi szépséget is add meg, hogy legyen mindig lehelnem belőle, és szétlehelnem a testvérvilágnak. És add meg ugyanezeket minden embernek, és minden nap. Amen. 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 Lád, nem tudok én kérni. Ó, pedig mennyit volna kérni még mindennapi bűnök bocsánatát, bűnbánatot és különb holnapot, hogy jobb legyek, minden nap tiedebb, és szeressem az embereket jobban, és az emberek is jobbak legyenek, és okosabbak már, és emberebbek. Ó, annyiért kellene könyörögnem. Nagy dolgokért, de látd, én nem tudok. Nincsen szavam. Én téged láttalak, s oly kicsi minden ott, ahol te vagy. Olyan nem fontos, ami nem te vagy. Elvesztegetett minden szó nekem, mely nem egyedül tégedet dicsér. Ó, engedd, csak azt mondanom, amivel lelkem színültik tele, az egyetlen egy boldog dadogást, hogy vagy, ó, milyen nagyszerű, hogy én nekem vagy, milyen édes, hogy te vagy, nagy vagy, szép vagy, jó vagy, szent vagy. A szégyen és a fájdalom vesékig hasít belém, hogy másra is fecséltem szép életem felséges perceit, és el nem óvtam fukar boldogan te neked és nagyságod énekének. Ó, engedd legalább már ezután összefognom egyetlen markolással parányi létem minden pillanatját, az áhítat, az ihlet illanatját, egyé szorítni széthulló magam, oly földetlenné, olyan súlytalanná, hogy visszasóhajts, föllehelj magadba, belesóhajts elhaló dallamot az örök zengés egységébe. Ámen.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Ady Endre, Áprili Lajos, Berde Mária, Fésűs Éva és Sík Sándor verseiből. A műveket Dér Gabriella, Íj és Kinga, Kubik Anna, Kelemen Csaba és Sinkovics Imre előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének 13. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
A holdfény csak alig szűrődött át a lombok között. A sápatak sugarak inkább csak arra voltak jók, hogy imbolygó árnyékok ugráljanak a földön. Helkáék pár perc múlva elérték a magas jegenyefát, és rátértek Kamor rejtek útjára, az ismeretlen és rejtélyes, éjszakába burkolózott fekete rengeteg felé. Sötét árnyékként röpült velük a madár is. Tatatap, tatatap, tatatap. Kamor felült és fülelt. Talán csak álmodta, de mintha lódobogás közelítene. Vak sötét volt a zsomboly szájában, ahova éjszakára behúzódott a két manóval. A lombok súgásán kívül nem hallott más zajt. Talán csak a manók hortyognak, gondolta. De azért felkászálódott a vastag bedvebőrről, ami fekhelyül szolgált a rideg sziklaüregben, és kihajolt a völgy hűvös levegőjébe. Tenyeréből tölcsért formált a füléhez, behunyta a szemét, és lélegzetét visszatartva belekagylózott a sötétség mélyébe. Ahogyan ott állt megdermedve, pár pillanat után egyre tisztábban, egyre kivehetőbben törte át az éjszaka süket csendjét, tatatap, 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 az áldóját. Tényleg ló közelít, de nem is egy, hanem kettő, és nem holmi sétaüget, és ezek bizony keményen vágtáznak. El kell rejtenem a kordét, határozta el magát, és amilyen gyorsan csak tudott, leoldalazott a meredélyes földoldalban a kocsijához, és a mellette kikötött szürke lóhoz. Cuha is emelgette már a fejét, ő is figyelt a közeledő zajra. Kamor mélyen a köpenye zsebébe nyúlt, és egy maroknyi port vett elő. Bal kezét az ég felé emelte, mély hangján alig hallhatóan dörmögött valamit az orra alatt, aztán nagy ívben a kordé és a ló fölé lendítette a port. Az halkan puffant egyet, mint mikor a pöfetek szórja ki a spóráját, és vakító fénnyel fellobbant. Egy pillanatra megvilágította a környező fákat, aztán csak egy leheletnyi füst maradt belőle. Furcsa émeítő illat terjedt, ami pár pillanat alatt eloszlott, ám egy láthatatlan burkot borított Kamor, Cuha és a kocsi fölé. A patazaj közben már dübörgéssé erősödött. Tatatap, tatatap, tatatap. Hatalmas horkantásokkal, fehér párafelhőket fújtatva csörtetett el a két ló. Kamor jól látta a hátukon ülő lovasokat is. Na, ezek jól megriadtak valamitől. Hümmögött, és közben Cuha nyakát paskolgatta. Jól van, jól van, dicsérgette, amiért nyugodtan állt a váratlan villanás és ricsaj közepette is. Ezeknek meg ágyút is sütögethetnénk, amikor alszanak. Bökött aztán fejével a zsomboly felé, ahol Tramini és Furmint húzta a lóbőrt. Majd nagyot sóhajtva megjegyezte. Már pedig most csak eddig tartott az éjszaka. Azok ketten ott a lovakon még ránk hozzák a bajt, és az a kevéske varázspor sem adja sokáig a rejteket. Bekötötte Cuhát a kocsi elé, és kedvetlenül visszakapaszkodott az alvó manókhoz. Készült rá, hogy nem lesz ünnepi fogadtata része. Talpra, ébresztő, rázta meg Traminit és Furmintot.
Nem én voltam,
kiabálta még fektében Tramini, és úgy rukkapált a lábával, mintha az életéért futna. Látszott, hogy még félálomban van. Furmint csak csendesen nyammogott, és a szája szélét nyalogatta. Ő rögvest felállt ugyan, de a szeme továbbra is csukva maradt. Közölte, miközben elvánszorgott a varázsló mellett. Kezét maga mellett lógatva kibotorkált az üregből, ott aztán a lejtőre fordulva úgy bukott előre a fejével, mint aki mindjárt hasra esik. Szinte vízszintesbe került, ahogy meglódult lefelé, de szerencsére félálmában is működött az egyensúly érzéke. Lába úgy pörgött lefelé, hogy akkor meg majd hanyatt esett, de szerencsére hamar leért a völgybe. Kicsit illeget-billeget még, mint egy kejfej Jancsi, végül a kordéhoz imbolygott, és továbbra is hangosan nyomogva feltelepedett rá. Ott aztán ledőlt a megtömött zsákok tetejére. Traminit Kamor állított a talpra. Megfogta vállát és felemelte. Úgy járt a manó lába, mint valami motolla. Aztán, mikor talajt fogott, szépen elindult. Elsőre ugyan a barlang belseje felé, és Kamornak fordítani kellett rajta. Akkor meg a sziklafalat vette célba, csak harmadjára sikerült a kijárat felé igazítani. Végül ő is lejutott valahogy a kordéhoz, és odafészkelődött Furmint mellé. Hát, Ez könnyebben ment, mint gondoltam, csapta össze tenyerét Kamor kacagva. Felnyalábolt az állatszőröket, és maga is felült a kocsijára. Sötét éjszaka volt még, de már közelített a pirkadat. Délre otthon leszünk, mondta félig a lónak, félig magának. Nagyot csettintett, és megrántotta a gyeplőt. Cuha szófogadóan megindult hazafelé. A két veszettül csörtető lovas természetesen nem más volt, mint Helka és Csiperke. Pedig eleinte igencsak óvatosan poroszkáltak. A térkép jelezte jegenyefa mellett áttörtek az útszéli bodzabokrokágain, és mögötte keskeny ösvényre leltek. Egészen rá kellett borulniuk a ló nyakára, hogy elférjenek a behajló ágak alatt. Pár méter után kiszélesedett a csapás. Ott már ketten is elfértek egymás mellett, és az ágak is magasabban zárultak össze a fejük felett. Olyan volt, mintha egy barlang mélyén léptettek volna előre. Folyvást forgolódtak, merezgették a szemüket, és fürkészték a feketén föléjük boruló lombokat, füleltek minden apró neszre. Megnéztek minden követ, lehullott gajat a földön, hajladoztak a belógó ágak elől, már amennyire láttak a sötétben. Te látsz valamit? Suttogta Helka. Az ég adta világon semmit. Jó jönne valami lámpás. Még csak az kéne, akkor messziről észrevennének minket. Szemük lassan hozzászokott a sötétséghez, de ők leginkább csak kísértetnek látták az ágak közt itt-ott besurranó halovány holdfényt. Hallgatóztak. Próbálták nagyra nyitni a fülüket. Te hallasz valamit? Suttogta Csiperke. Az ég adta világon semmit. Fülük lassan hozzászokott a süket csöndhöz, de ők leginkább csak szellemek sóhajtásának hallották a gyenge szellőben susogó lombokat. Úgy érezték, már órák óta bolyonganak, pedig percek is alig teltek. Néha megállították a lovakat, és úgy próbálták megfejteni a zajokat és az árnyakat, aztán bátortalanul megindultak ismét. Egyre inkább azt gondolták, mégsem volt túl jó ötlet az éjszakai útra vállalkozni, de egyikük sem akarta félelmét mutatni a másik előtt. Fogukat összeszorítva, megfeszített izmokkal tartották magukat, és bizonygatták önmaguknak is, nincs itt semmi, amitől tartani kellene. Apránként aztán mind beljebb és beljebb haladtak az erdőbe. Néha könnyű ügetésre gyorsítottak, aztán mégis minduntalan visszafogták a lovakat, mégiscsak jobb az óvatosság. Ilyet denevérek, baglyok vadásznak, farkasok portyáznak, medvék járják az erdőt, nem is beszélve a lidércfélékről. Néha megnézték a térképet, irányt ne tévesszenek, aztán újra neki lódultak a feketeségnek. Már vagy fél órája kocogtak szótlanul. Épp Csiperke szöktetett előre, amikor mögötte hirtelen megtorpant Helka. Figyelj csak! Kiáltott előre, és megállt az apród is. Visszafordult Helkához. Hallgasd! Valami szuszog mögöttünk, követ egy ideje! Csiperke belemeresztette szemét a sötétbe, s tényleg, mintha valami szuroktömb feketén lenne az ösvény közepén. Alig ért térdig. Talán kutya kuporogott? Az biztosan hangosan lihegne, most viszont még azt a bizonyos szuszogást se hallani. Csiperke előhúzta a kardját, és közelebb léptetett, de az a valami meg sem moccant. Óvatosan lehajolt, de úgy sem látta jobban, mi lehet az. Előre szegezte a kardot, és mert továbbra sem mozdult az az akármi, megpiszkálta. Hiszen ez csak egy korhat fatuskó, sóhajtott fel megkönnyebbülten. Pedig tényleg szuszogást hallottam, bizonygatta Helka, de a következő pillanatban meghűlt a vér az ereikben. Bődült el valami alig egy méterre tőlük a fák alatt, majd hirtelen fülsiketítő csikorgásba váltott. Azt már csak messziről hallották Helkáék, hogy hangos buffonásokra váltott a hang, mintha mély bödörre csapkodnák a fedelét. Rémületükben olyan sebes vágtába fogtak, hogy majd lemaradtak a nyerekből. Onnantól már semmivel sem törődtek. Száguldottak völgyben, le hegyre, fel, szurdokon át, meredély szélén, amerre csak az ösvény tekergett alattuk. A lovak patái dübörögve hasították fel az erdő csendjét. Ágak csapnak az arcukba, oda se neki. De ne vérfüttyök, na és, kuvik visítoz, nem törődtek vele. De azzal sem, hogy a lovak prüszkölve zihálnak. Hajtották őket kétségbeesve, csak mi hamarabb érjenek oda. Bár azt se tudták, hogy hova. Már kékes szürkére váltott az ég, és elhalványultak a csillagok, mikor egy fensíkra értek. Robogó lovaik hátán szinte kirobbantak a fák közül. Csak úgy fröccsentek szét a levelek és az apró galjak, ahol kitörtek a sűrűből. De végre világosodik, és végre egy mező, és végre egy gémes kút. Errefelé emberek élnek. Ekkor engedték csak lassítani Fecskét és Büszkét. A két ló verítékben úszott. Fújtattak, prüszköltek, lábaik remegtek, hátukról fehér füstként szállt a pára. Nem volt különb állapotban a két lovas sem. Lecsusszantak a nyerekből, és majdhogy térdre nem rogytak, de tudták, sétáltatni kell a lovakat, és nem ártana betakarni őket. Helka mit sem törődve a testére és ruhájára tapadt villogó mázzal, lekapta a köpenyét, és Fecske hátára terítette. Hasonlóan tett Csiperke is, ő is a lovára borította kabátját. Megfogták az ablákat, és a gémes kút felé indultak.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének 13. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését a tisztító tűzről. A szerkesztő Grunda János.
Szilnai Szent Katalin Dialógus című könyvéből olvasok most föl egy részt, ami segít megértenünk azt, hogy milyen az igazi töredelem, a szív töredelme, amelyet ha életünkben gyakorlunk, akkor elkerülhetővé válik a tisztító tűz is. Ebben a Dialógus című könyvben tudjuk, hogy Szilnai Szent Katalin az atyával, a mennyei atyával beszélget is. A mennyei atya a következő mondatokat mondja Szilnai Szent Katalinnak. Hallgassuk figyelemmel. Megmutattam, drága leányom, hogy ebben az életben semmiféle szenvedéssel nem lehet méltóképpen jóvá tenni a bűnt, ha a szenvedés csak mint szenvedést viseli valaki. Elegendő viszont a bűnhődés, ha a szenvedést vágyakozással, szeretettel és szívbéli töredelemmel viselik. De akkor sem a szenvedés, hanem a lélek vágyának erejéből. Ugyanúgy, ahogy a vágy és minden más erény is a megfeszített Krisztusból, az én egyszülött fiamból veszi természetet fölötti életét és értékét, amennyiben a lélek belőle merítette szeretetét és erénnyel követi nyomdokait. Csak így módon és csak ezért van értéke a szenvedéseknek. Így nyújtanak elégtételt a bűnért, az édes és egyesítő szeretettel, amelyet az én jóságom édes megismerésében nyertek, valamint a szív keserűségével és töredelmével, melyeknek forrása viszont önmaguk és bűneik megismerése. Ez a megismerés gyűlöletet és utálatot szül mind a bűn, mind önmaga érzékisége iránt. Ezért az ember a szenvedésre méltónak, a megváltás gyümölcsére pedig méltatlannak tartja magát. Így tehát látod, mondta nekem az édes igazság, hogy a szív töredelmével, melyben az igaz türelem szerelme az igaz alázatossággal egyesül, szenvednek a bűnösök, méltatlannak tartva magukat a szenvedés gyümölcsére, de méltónak a szenvedésre, amelyet alázattal és türelemmel hordoznak, és így lesz részük a szükséges megújulásban. Így megérted, hogy tud a szenvedés a szív tökéletes bánata által elégtételt nyújtani, de nem önmaga által, mert a szenvedés csak véges érték. A tökéletes töredelem viszont nem csak a bűnt rombolja le, hanem a bűnért járó büntetést is. Általában azonban, miként mondtam neked, akik kiszabadultak a halálos bűnből és megkapták a kegyelmet, csak a bűnért nyújtanak elégtételt, és így, mivel nincs elegendő töredelmük és szeretetük arra, hogy ebben az életben a szenvedés tökéletes engesztelését nyújtsák, a tisztítótű szenvedésére mennek, s átmennek a megváltása második utolsó eszközén. Ugyancsak a dialógusban olvashatjuk, a következő megállapítást. A lélek mielőtt még elindult volna a testből, a halálba megízleli és birtokba veszi a saját helyét. A kárhozottak gyűlölettel és kétségbeeséssel, a tökéletesek a hit világosságával és az isteni vérbe vetett reménnyel, a tökéletlenek pedig az irgalmassággal és az irgalmasságba vetett hittel megérkeznek a tisztító helyre. Ugyanebben a könyvben, a dialógusban az atya így tanítja Szirmai Szent Katalint a tisztító tűzről. Idézet kezdete. És ha a tisztító tűz felé fordulsz, meg fogod találni édes és kimondhatatlan gondviselésemet azokban a szegény lelkekben, akik tudatlanságok miatt elveszítették az időt, és mivel elváltak a testüktől, nincs több idejük az érdemszerzésre. Gondoskodom róluk általatok, akik még e halandó életben vagytok, és van időtök számukra. Azaz alamizsnákkal, zsolozsmával, melyet szolgáimmal mondatok, böjtölésekkel és a kegyelem állapotában mondott imáitokkal megrövidítitek szenvedésük idejét az én irgalmasságom által. Ó, édes gondviselés! Eddig az idézet. Purgatóriumban lévő lelkeknek ugye már nincs több idejük az érdemszerzésre, viszont nekünk még van időnk. Nagyon fontos ez az idő, ez az Istentől kapott idő, amit használjunk ki minél inkább az érdemszerzésre, saját magunk számára és a tisztító tűzben szenvedő lelkek számára. Genovai Szent Katalin is kapott magánkinyilatkoztatást a tisztító tűzről. Ezek alapján nézzük meg, hogy Katalin hogyan foglalja össze a szenvedő lelkek állapotát a tisztító tűzben. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben a legfájdalmasabb kín és egyúttal szent öröm van. A fájdalmas kínnak három oka van. Annak tudata, hogy még olyasmi van rajta, ami Istennek nem tetszik. Annak tudata, hogy Isten szeretete a lelket már magánál szeretné tudni az örök boldogságban, de benne még olyan akadály van, ami a bűn miatt az Istennel való egyesüléssel szembe helyezkedik. Annak a tudata, hogy Isten boldogító színről színre látásának elnyerése, amire a lélek olyan forrón áhítozik, és amiben már biztos, saját maga miatt még késlekedik. Meglepő, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek fájdalmas kínjai nem csökkennek, hanem Szent Katalin véleménye szerint annál erősebbek lesznek, minél közelebb kerül a lélek a tisztító tűzből való kiszabaduláshoz. Isten egyre növekvő megismerése, amivel a vágy növekedése, hogy végre láthassa őt, és a szeretet fokozódása jár együtt, felerősíti benne a fájdalmat Isten látásának késedelmessége miatt. Ugyanakkor a legfájdalmasabb kínnal együtt a lelkekben egészen nagy öröm is uralkodik. Ez is annál jobban növekszik, minél közelebb jut a lélek Istenhez. Az öröm forrása ma a kétségtelen bizonyosság mellett, hogy biztosan elnyeri az örök üdvösséget, az a tudat, hogy a szerető Isten nagy irgalmasságában rendelte el a lélek tisztulását, hogy tiszta igazságosságának elégtételt szerezzen. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben egészen nagy az Isten szeretet. Ez az Isten iránt érzett szeretet, ami szelíd erőszakkal vonza magához az Isten által szeretett lelket, hatszoros hatást idéz elő a lélekben. És itt ezt a hat hatást felsorolja. Első, előidézi a lélek átalakulását, aki egyre hasonlóbbá válik Istenhez. Második, előidézi a szerető Isten által számára kijelölt rendelkezésben való tökéletes megadást, és ezzel az egyre tökéletesebb megegyezést Isten akaratával. Harmadik, megnemesíti a lelket, ami így módon mindennemű önzéstől megszabadul, teljesen elfeledkezik önmagáról, a szenvedésekkel szemben egészen közömbössé válik, sőt egyre erősebben vágyakozik a tisztító szenvedés után. Negyedik, egyre jobban megtisztítja a lelket. Az isteni szeretet tüzének Istenből kiinduló tisztító sugaraira a lélek egyre intenzívebb viszont szeretettel válaszol. Így módon válik a lélek az elkövetett bűnök minden rozsda foltjától mentessé. 5. Végül mindent kiírt a lélekben, ami még tökéletlen lenne. 6. A hamis önszeretettől tökéletesen szabaddá vált lélekben egészen nagy örömet ébreszt, ami ízelítője annak a ráváró örök boldogságnak, amit Isten színről színre látása nyújt. Mivel a lélek teljesen megfeledkezik önmagáról, és a szeretet által tökéletesen Istené lesz, a tisztító tűz legfájdalmasabb kínját is a legnagyobb örömmel viseli el. Genovai Szent Katalinnak a tisztító tűzről való minden gondolatából az érződik ki, hogy hiányzik belőle a tisztító tűz helyének és állapotának mindennemű rossz materializálása. Katalin mindent átszellemesítve lát a szeretet tűzében, ami Istentől, aki maga a szeretet, árad ki, és ami a még nem egészen tiszta, még nem egészen tökéletes, és Isten legfinomabb tisztaságának és szentségének még nem egészen megfelelő lélekben a tökéletes megtisztulást végzi. Most pedig nézzük meg, hogy Lisieux kis Szent Teréz hogyan tanít minket erről a témáról. Kis Szent Teréz teológiája megélt teológia, a tapasztalat teológiája. Otthon is a plébánián, valamint Lisieux-ben a bencés nővérek kolostori iskolájában is igazi katolikus nevelést kapott, így a tisztító tűzben való hit sem volt ismeretlen számára. De az a nyitottság, amelyel a téma felé fordul, túlment a megszokott mértéken. Az egyházban az az uralkodó felfogás, hogy a tisztító tüzet alig, ha kerülheti el bárki is. Ezzel kapcsolatban a későbbi szent már novícia korában ezt a megjegyzést tette az egyik társnőjének, aki az általános felfogásnak megfelelően gondolkodott. Maga túlságosan fél az Istentől, nem bízik benne eléggé. Biztos vagyok abban, hogy ő ezért nagyon szomorú. Nem kellene félni a tisztító tűztől a szenvedések miatt, hanem kívánni kell, hogy ne kerüljünk oda. Ezzel is megörvendezhetnénk Istent, akinek olyan nehezére esik, hogy megbüntessen bennünket. Amint megpróbál mindenben az ő tetszésére cselekedni, és ha töretlen lesz a bizalma, ő majd minden pillanatban körülveszi megtisztító szeretetével, és nem hagyja, hogy bűn száradjon a lelkén. És biztos lehet abban, hogy nem kerül a tisztító tűzbe. Kis Teréz azt is hozzátette, hogy egyenesen megsértjük Istent, ha hiányzik bizalmunk abban, hogy halálunk után közvetlenül a mennybe juthatunk. Amikor meghallotta, hogy a nővérek néha arról beszéltek, hogy a tisztító tűztől ők sem menekülhetnek meg, kiavította őket. Ó, sajnállak titeket! Megsértitek a jó Istent, ha azt hiszitek, hogy a tisztító tűzbe kell kerülnötök. Ha az ember szeret, nincs tisztító tűz. Szent Teréznek támadt egyszer egy konfliktus a 67 éves Febrónia nővérrel, aki az apáca főnöknő helyettese volt. A nővér megtudta, hogy Teréz arra biztatja a noviciákat, higgyenek abban, hogy haláluk után közvetlenül a mennybe juthatnak. Ez nem tetszett neki, mert túl vakmerőnek tartotta ezt az elképzelést, és szemrehányást tett ezért Teréz nővérnek. Ő megpróbálta higgadtan és jóságosan megmagyarázni az álláspontját, de reménytelenül. Febrónia nővér ragaszkodott az egyházban még ma is általánosan elterjedt és elfogadott felfogáshoz Isten igazságosságával kapcsolatban. Ám Teréz számára Isten inkább szerető atya volt, mint bíró. Egy év sem telt bele, és Febrónia nővér több társával együtt áldozatul esett egy 1892-ben dúló járványnak. 3 hónappal később Teréz nővérnek volt egy álma, amelyet elmesélt a zárda főnöknőjének. Ezt a szentély avatás aktáiban is olvashatjuk. Anyám, ma meglátogatott álmomban Febrónia nővér, és arra kért, imádkozzunk érte. A tisztító tűzbe került, valószínűleg azért, mert túl kevéssé bízott Isten irgalmában. Esedező testtartásával és mélyreható pillantásával, hogy a szemembe nézett, mintha azt akarta volna mondani, igaza volt, én most megtapasztalom Isten igazságosságát, de az az én hibám. Ha hallgattam volna magára, most nem lennék itt. És most zárjuk a tisztító tűzről való elmélkedésünket Szent Gertrúd imájával. Ó Uram, aki mindig könyörületes és irgalmas vagy kegyelmeiddel, tekints le a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Ne emlékezzél meg bűneikről és közömbösségükről, de légy irántuk irgalmas. Tisztítsd meg őket bűneiktől, teljesítsd vágyaikat, hogy méltókká váljanak szemtől szemben veled lenni dicsőségedben. Engedd meg nekik, hogy egyesüljenek veled, és hallhassák az áldott szavakat, amelyek hívják őket mennyei otthonukba. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották a tisztító tűzről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!